14. fejezet. A pitymallat. A pesti naplót Báró Kemény Zsigmond vette át Török Jánostól 1856-ban. Ez az elterjedt nagy tekintélyi orgánum vitte be eleinte legjobban a közönségbe a jókai kultuszt. Amint vice versa a jókai regényei szaporították meg nagy mértékben a napló előfizetőit és olvasóit. Török János jó bácsi volt, aki maga is lelkesedett a regényekért, de amint kemény lett a szerkesztő, a jókai regényeire kevesebb súlyt kezdtek fektetni, persze csak a szerkesztőségben. Kemény maga is regényíró lévén és éppen az ellenkező csapáson nem tartozott a jókai bámulói közé, sőt, léha dolognak tartotta a céltalan mesemondást, mely az olvasót, kit kemény gyakorlati célokra és nagy feladatokra akart fölrázni, egy álomvilágban megbűvölve tartja, és teljesen szabad kezet hagyott a lap hasábjain, Salamon Ferencnek és Gyulai Pálnak, és azok egy pár cikkben éles kritikát eresztettek meg jókai regényei ellen, mit se törődve azzal, hogy éppen e regények képezik a pesti napló vonz erejét. Ma az ilyesmi lehetetlen volna üzleti szempontból. Megfizetni egy regényt gazdagon és aztán lepogányítani. Ez csak e naív korban járt, amikor a pénz még nem volt Isten, és a szerkesztők nem voltak kereskedők. Nem kell valami szörnyű emberevőnek képzelni, se Gyulait, se Salamont. Egyszerű kritikusi sport volt. Nem jókai iránti gyűlölet hevítette őket, nem gyűlöltek két igen tiszteletre méltó író jókait, hanem a rendkívüli sikerek és a lapok ömlengő dicsériádái ingerelték őket ellentmondásra. Vannak vadászok, akik csak nagy vadra lövöldöznek. Viszont vannak olyanok, akiknek szenvedélyük a feladat nehézségeire van építve. Ezek csak a fecskére vagy galambra lőnek, melyeket legnehezebb eltalálni, és végre vannak vadászok, akik csak a puskájukat szeretik elsütni, akár nyúlra, akár szarkára, nekik mindegy. A vadászok bizony különfélék, de a vadnak körülbelül mindegy, mi indokból vették üldözőbe. Kétségtelen, hogy Jókai nem vette szívesen a kritikákat, különben is érzékeny volt és hiú. Nyilatkozott, védekezett, néha feléjük is vágott az ő szelíd gúnyával és játszi humorával. De neki még a haragja is csak enyelgés volt. A fránya kritikusok még csak jobban ficánkoltak, mint a pajkos csikók az ostor csenderítésre. Különösen az bántotta, hogy éppen a napló hozta-e kritikákat, minél fogva kezdett elhidegedni a laptól. Mind kevesebbet írt bele, még egyszer végképp otthagyta. Amire kemény Zsigmond is okot adott egy gúnyolódó mondásával, mely hamar elterjedt írói körökben. A régió táblabírák elején a régi közigazgatást rajzolta jókai eleven színekkel. Feltűnt a cenzornak ez a rajz, és amint egy-két tárcát elolvasott belőle a pesti naplóból, gyanút fogott, hogy abból nem sülhet ki jó a közcsendre nézve. Maga elé idéztette a báró szerkesztőt, és garanciát kért arra, hogy a regény a régi közigazgatás dicsőítésével kezdődvén nem lesz további folytatásaiban persziflázs a mostani közigazgatásra. Kemény a fejével intett, hogy biztosítja. Talán már olvasta, kérdé Vorafka, hol van a regény? Még a jókai fejében van. Ön akarja revideálni az egyes folytatásokat? Azt nem teszem, nem vagyok cenzor. Vorafka felpattant. Akkor hát milyen alapon mer engem biztosítani? Azon az alapon, felelte nyugodtan Kemény Zsigmond, hogy Jókainak épp úgy nincs fogalma a régi közigazgatásról, mint a mostaniról, minél fogva nem is persziflálhatja azt. A cenzor meg volt ennyivel elégedve, de Jókait felette bosszantotta a kiszivárgott bonmó, s az elátkozott családdal, melyben a komáromi protestánsok küzdelmét festi a katolicizmussal szemben, Bajcsi András Csizmadia mester alispánságának érdekes meséje keretében örökre befejezte működését a Pesti Naplónál. Nem is igen lehetett már ott maradása. A haragos kritikusokhoz utólag Csengeri Antal is csatlakozott, szóval Kemény Zsigmond egész udvara, melyhez hozzá tartozott Pompéri, Danielik, stb. A lapok nem a napok fotográfiái voltak, mint most, hanem a közönség vezetői. Nem hírszolgálat volt a működésük, hanem a józan eszmék terjedése. Nem annak az anyagnak összehordása képezte a fő célt, amely alkalmas kidomborítani, hogy mi történt ma, hanem annak az útját kellett előkészíteni, aminek egy év múlva kell történnie. Hosszú ismertetések és közlemények jelentek meg egyes kérdésekről vagy könyvekről. A polémiára válasz következik, a válaszra viszont válasz, a viszont válaszra végválaszok. A türelmes közönség olyan érdeklődéssel követte a szócsatákat, mint napjainkban a búr vagy a japán háborút. Jókai majdnem annyi keserűséget nyelt, mint amennyi édességet. Dicsőségének mézét a beleesett kenyér morzsák megsavanyították. Egyéb baja is volt. A könnyelműen aláírogatott váltók elszaporodtak, s nyugalmát az érkező óvások kezdték megzavarni. Csőstül jöttek a bajok. Felesége egész farsangon betegeskedett. A várva várt tavasz elején még egy megrázó csapás érte. Március 14-én 1856-ban édesanyja szélhűdés következtében váratlanul meghalt. Vidám beszélgetés közt ozsonnált egyik barátnőjénél, özvegy Somorjai Jánosnénál. Egész nap jól érezte magát, alkonyatkor egyedül tért haza, és minden felé jó ízűen beszélgetett útközben a szembejövő ismerősökkel, de alig, hogy hazaért és levetette felöltőjét, összeesett, és egy pillanat alatt kilehelte a lelkét. Móricot Pesten találta a leverő hír, Rózát Győrben, ahol éppen vendégszerepelt, innen sietett Komáromba. Jókait összetörte a csapás és lehangoltsága, még csak fokozódott, midőn a temetésre megjelenve. Arról értesült, hogy anyja hirtelen halál miatt végintézkedést nem tehetett, illetve, hogy az 1848-ban Váinak tolba mondott végrendelet, melyben őt kitagadta, érvényben maradt. Mivel úgy megtörtént a teljes kibékülés és osztály, az erőteljes, ruganyos öregasszony nem gondolt a végzetes iratra, pedig a pulaiak halála gyorsan járó. Öreg Pulai Dávid, a Jókainé édesatyja is ilyen rögtönösen halt meg, éppen mikor kocsira akart ülni, hogy behajtasson Komáromba, rogyott össze holtan. A kitagadási záradéknak inkább az erkölcsi része sújtotta le nagyon Móricot. Hiszen a vagyonra nézve nem állott be semmi változás, az már fel volt osztva a testvérek közt a papíron. S a papír nem vesztette érvényét. De enélkül se jutott volna soha a testvérek eszébe becézett öccsüket kirekeszteni. Ez alkalommal ismét szóba került és megerősítetett az 1850-i egyesség, a gyermektelenség esetén való kölcsönös öröklés, amely azonban Károlyra, kinek gyermekei voltak, és Eszterre vonatkozólag, kinek Mari lánya innen-onnan eladó sorba jut, csak akadémikus jelleggel bírt. Gyakorlati értelme mindössze Móricznál mutatkozott, hol már a gólyához való bizalom teljesen elenyészett. Példás és megindító szeretet fűzte össze a Jókai testvéreket, mely az élet semmi körülményei között se fogyatkozott meg. Legalább a Károlyé és Eszteré nem. Móricé nem volt próbára téve. Főképpen Károly szerette gyöngéden híres öccsét, s ha egy-egy jó napot akart magának csinálni, lehajókázott látogatására. Gyakran lehetett őket együtt látni, és szembeszökő volt a hasonlatosság köztük. Termetre ugyan alacsonyabb Károly, de mellkasa kifejlettebb, s vállai szélesebbek, míg ellenben a Móricz melle beesett, tüdőbajokra hajlandó. Bal tüdeje az utolsó mellhártya gyulladás óta oda volt nőve a mellkashoz. Károly edzett, erős ember volt, aki nagy súlyokat tudott fölemelni, egészséges, piros arcszínével, becsületes nyílt homlokával, férfias jelenség volt, de kissé meggörnyedve járt. Míg öccse ritkított a párját szép, egyenes tartás dolgában, ehhez járultak csodaszép kék szemei, holott a Károlyi túlságosan kiállók és kevésbé kifejezők. De ami hátrány ez összehasonlításból külsejére esik, azt bőven ellensúlyozza egyszerű természetes modora, mely gyorsan hódította meg az embereket, és az iránta való vonzódás csak nyert a többször és hosszabb együttlétnél. Móricz modorában ellenben sok volt a póz. Olyan tartásban ült, beszélt vagy járt, mintha a fotográfus kamera obszkúrája előtt állana. Élénk színű világos kék szemeiben valami szórakozottság, valami álmatag zavar vonult el. Ritkán nézett arra, akihez szólt, és úgy tetszett, nem figyel a hozzá beszélőre, mintha az esze másút járna. Sőt, a hangja se a valódi hangjának látszott, fejét többnyire fél oldalra hajtva tartotta, merengő poétához illő lágysággal. Hosszú, sötét színű derékhoz szabott kabátokat viselt, pongyol a blúzban, senki se látta az utcán vagy a társaságban. Nem öltözött cifrá, mint dobsa, se előkelően, mint Kuti annak idején, se rikítóan, mint Bujovszki, de mindig ünnepiesen. Lehajló ingallért használt, amely hosszú, sovány és szögletes nyakát nagy darabon hagyta fedetlenül. Kabátjai és nadrágjai többé-kevésbé hasonlítottak egymáshoz, csak a nyakkendőkben fejtett ki nagyobb változatosságot, ezeket tűvel leginkább egy karneol róka fejjel átszúrva viselte. Nem volt élénk társalgó, éppen az ellenkezője volt. Kevés szavú, kivált kettesben, hármasban szótalan elmélyedő. Az a bizonyos semmiről való könnyed locsogás, mely a köznapi érintkezés legszükségesebb konyhasója, hiányzott nála. Csak attikai sót használt, és azt mégsem lehet marokkal szórni. Másodmagával minduntalan megakadt a társalgás folyamatja. Se kérdezősködni, se érdeklődni, se figyelni nem tudott. Elmerengő volt, de nagyobb társaságban is érezhető volt rajta némi elfogultság. És bár kitűnően tudott előadni anekdótát, vagy valamely vele történt esetet, nem bírt a nagy kauzőrök tulajdonságaival, akik mint Pompéri, Bujovszki vagy Szilágyi Dezső ránehezettek csevegésükkel az egész társaságra. Szívesen engedte át a főhangot másoknak, és ő csak tarkítva, csendesen a bajusza alatt eregetett el ötletes, sokszor szikrázó megjegyzéseket, melyeken ő maga soha el nem mosolyodott. A banketteken azonban, ahol már némi ünnepiesség honolt, ahol már úgynevezett publikumhoz lehetett szólani, sőt a lapoknak, elemében volt. Szeretett tósztokat mondani, amelyeknek mindegyikében benne volt múzsájának varázslatos mosolyából valami. A közönséges összejöveteleket, baráti társaságokat kerülte. A felesége is óvta azoktól, de a mégis bentreket egybe-egybe, nem tartozott a mulatságok megrontói közé, igyekezett alkalmazkodni a többiekhez, némelykor mulatott is, de a mulatásában volt valami csinált, nem folyt az természetesen. Fehér asztalnál bor között, ha kérték, szívesen énekelt régi magyar nótákat, melyeket Pápán és Kecskeméten tanult. Szépen csengő barító hangja volt hozzájuk, melyet késő akkorában se vesztett el. De éppen csak úgy lélek nélkül énekelt a vacsoráknál, ahogy télelőtt énekelt volna közvetlen a reggelizés előtt. Feleségének betegsége és anyjának halála így gyors egymás utánban nem csak az idegeit viselte meg és egészségét ásta alá, de utó következményeiben anyagi viszonyait is megrontotta. A váratlanul megnyílt örökségből Jókaiék egy magyar utcai házat szemeltek ki, amit megvegyenek. Róza asszonynak volt ez kedvenc terve, éppen ebben az időben vélte jól férjhez adni a teljes pompájában virágzó második Rózát, kit mágnások és katonatisztek rajzottak körül. Elhatározta evékből nyílt házat vinni, de gondolta nagyobb foganatja van, ha a saját házában viszi a nyílt házat. Hogy a házat megvehessék, el kellett volna adni a Jókai ingatlanokat és osztozkodni a vételáron. A testvérek azonban nem akartak megválni a földektől. Károly ellenkezőleg földéhes szerző ember volt. Így körülmények között Móric a földnek természetben való elkülönítését sürgette. S a maga részét eladta Potomáron, éppen mikor a földnek semmi ára sem volt, úgyhogy a vevő Erős József, kit Róza asszony egy régibb ismerőse ugratott be a vételbe, a következő években 20 000 forinttal drágábban adta el. A pénzből legsürgősebb adósságait kifizetvén 1857. januárban csak ugyan megvette a Magyar utcai házat 18 000 forintért, Hében Jakabtól. A ház jó helyen feküdt, udvari ablakai a Károly kertre nyíltak, de Jókai a vételárat nem fizette le egészen, mert annyi pénze már nem maradt. Kamatot kellett fizetnie a pénz után. A ház pedig alig jövedelmezett valamit, mert a Jókai hotel lakói, szerdahelyi Kálmánék és Szigligetiék csak éppen a forma kedvéért fizettek némi bért. A hébennek járó kamat a vételár meg nem fizetett része nem csinált volna zavart a Jókai háztartásában. Nagyobb bajt okozott a vételár kifizetett része, mert ebből az összegből nem házat kellett volna venni, hanem egyéb bonyodalmait rendbe hozni. Az asszony betegsége alatt szabadjára hagyatván jobban férhettek hozzá úgynevezett barátai, fölhasználták semmit megtagadni nem tudó természetét. Váltókat irattak vele alá pillanatnyi pénzzavarukban, de ezek a pillanatok kivált az akkori írói világban hosszúak voltak, rendesen hosszabbak, mint a váltók lejárati ideje. A váltók tehát kezdtek visszatéregetni óvatolások alakjában. Anyja halála ezen kívül egyéb hitelezőit is felkavarta. A kis örökségek rendesen bajt hoznak az eladósodott emberre. Egyrészt, mert a hitelezők, akik eddig csendesen várakoztak, mind mozgolódni kezdenek bélyeges papírjaikkal, és a pumpoló ismerősök is vérszemet kapnak kihasználni az alkalmat. Egyszerre indultak Jókaiékra adósok és kölcsönkérő gentlemenek. Helyzetük hova tovább mindinkább nyomasztó lett, pénzavaruk folyvás nagyobb. A költséges és rendetlen háztartás fölemésztette jelentékeny keresményüket. Jókai név fényes toalettjei azonban nem álltak arányban 3100 forintos évi fizetésével. De a legtöbbe került az a rossz szokásuk, hogy adóssági ügyüket mindig csak az utolsó stádiumon igazították el, mikor a körmükre égett, és a nagy perköltség már megszaporítá. pénzt kell szerezni. Valami vállalatba kell fogni. Ezt foglalkoztatta Jókai jég fejét. Ezer és ezer tervet kovácsoltak esténként. Politikai laphoz már akkor is pénz kellett, nem hogy az hozna. Képes lap félében a vasárnapi újsággal versenyre szállni botorság. Divatlap, asszonyokra számító újság elég van, valami mást, valami újat kell kigondolni. Közelfekvő dolog volt, hogy milyen fajta dolgot kellene csinálni. Összes mindenféle munkássága közül arra a zsanra kell alapítani az új vállalatot, amelyet legmohóbban kapkod a közönség, és ezek a Kakas Márton levelek a vasárnapi újságban. Világos hát ebből, hogy Kakas Mártonnak kell lennie annak a figurának, aki a pénzt hozza. Ő arra a legalkalmatosabb. Ilyen embrióban már 1856-ban kóvályogott tervei közt az üstökös, habár még homályosan. Két évig hordozta fejében, míg végre megszületett. De addig is élnie kellett. Anyagiakban talán ez a két esztendő volt rá a legterhesebb. Szerződéses munkatársi viszonyban csak a vasárnapi újsággal, és később a magyar sajtóval állt. Az innen kapott állandó fizetéssel tatarozta szegénységét. Elbeszéléseket, humorisztikus cikkeket és színikritikákat írt, ez utóbbiakat a felesége sugalmazására és taktikája szerint, ami sok kellemetlenségbe bonyolítá. Az asszony királynői allőriei sok kritikust bosszantottak fel. Azon felül azt sem szerette tűni Róza asszony, ha a birodalmába beütött egy-egy új pretendens. A népszerűséget kizárólag a saját monopóliumának tartotta. A közönség kegyeiben emelkedő művésznők ellen gyakran kiszorított férjénél annak arzenájából egy-egy mérgezett nyilat. A férj, ki sohasem üldözte a saját ellenségeit, sőt, sietett azokat nagy lelkűségével lefegyverezni, a felesége által szuggeráltatva kíméletlen tudott lenni annak vetétársa iránt. De persze onnan is visszalőttek, s gyakran a legélesebb polémiák folytak a lapokban, az akkor még kicsiny főváros nagy mulatságára. És bizony azokban nem egyszer Jókai maradt alul. Ritka energikus levele maradt fenn a Vadnai Károly hagyatékában, melyet az 1856. év utolsó napján az általa különben sokra becsült és vele népszerűségben szinte vetekedő Tóth Kálmánhoz intézett. Érdekesnek találom egészben közölni. Édes barátom! Nagyon szeretem, hogy valahára komoly kérdést csinálsz abból a rettenetes ostoba ügyből, amit semmiért jól tudod, hogy nem én indítottam meg. Szeretem, hogy indítványba teszed, miszerint vessünk véget, ez egyikünkre nézve sem szükséges, és nem gyönyörűséges eszkármusnak, amivel csak ugyan szebb dolog lett volna egymást mindjárt megkardoznunk. Nehogy azonban a vég számadásnál abban a hitben légy, hogy te engedsz el én nekem valamit. Csinálok ide neked egy számlát, amit tetszésed szerint vehetsz tréfának is, komolynak is. Soll 1. Én a rádai ügyben megtámadtalak téged helytelen heveskedésért. Hában 1. Te azért mindjárt a nőmet emlegetted fel, s gyanúsítottad igazgatók iránti hízelgéssel. Sol 2. Én tehettem elvétve egy pár ártatlan élcet poétákra és kritikájukra, Haben 2. Te azért minden vállalatomat megtámadtad. Apodiktice kimondva, hogy azok semmit sem érnek. Sol 3. Én legkisebb kiszámítás nélkül az ördög vigyen el, ha még más szándékból, mint egy művész barátunk hírének kedvéért, nagy zajt csinálok a mohácsi képből. Haben 3. Te ebben, ahelyett, hogy saját érdeket terjesztését látnád, megtámadsz minden goromba rablót, aki Tomori esetéből kihúzza az ajándékot. Sol 4. Én bátor vagyok parányi véleménykét mondani. A risztori kérdésben, Haben 4. Te ebbe megint belekevered nőmet, és rámutatsz, én ezt az ő ösztönzésére teszem. Sol 5. Én azt sem tudom, mit nyomtatnak a nagy tükör borítékjára. Haben 5. Te megtámadsz, hogy ott fametszet helyett megint rajz van említve, és elátkozasz érte negyed íziglen. Sol 6. Én ki a múlt évben vállalatodat többször nagy elismeréssel mutattam be a közönségnek, most hallgattam minden dolog felől. Haben 6. Te el nem mulasztál 2 hét óta egy lapot, melyben vagy Reám, vagy Nőmre, vagy Kámártonra, vagy legalább előfizetésére valami nevezetes élcet nem mondtál volna. Sol 7. Én megsokkaltam a szakadatlan ingerkedést, és adtam helyettük egy tréfás ötletet, amiben neked sem jellemet, sem gyönge érzelmeid sértve nincsenek, s amivel kiszakarva bevártam, míg előfizetőid beérkeznek. Haben 7. Te ezt paszkvillnak nevezed, s hagytál nekem dolgokat mondani, amiknek nálam is nagyon szabott áruk van. Ebben az egyben javíthatatlan volt, míg Jókainé el nem hagyta a színpadi deszkákat, sőt az üstökösben új várat emelt, ahonnan különböző formákban lehetett a sistergő kartácsokat kieregetni. 8. Én egy művet utasítottam vissza, ami hozzám csak ugyan beérkezett, aminek szerzője, biztos mondhatom, hogy veled sokkal jobb lábon áll, mint velem. Erős dolog volt részemről csupán az, hogy e mű visszautasítását nem végeztem privát úton. De tettem az ellenkezőjét azért, hogy veled tudassam, miszerint mindig vannak otromba emberek, kik becsületes ember civakodása közben örömest ajánlkoznak arra, hogy amit azok restelnek maguk megtenni, helyettük teljesítsék. És akiket én éppen úgy felhasználhatnék a te kellemetlenségedre, mint te a jó vadnait az enyémre. 8. Erre te egy igen alacsony tréfával válaszoltál, mely tréfát én velem már régen tudattak ezek az emberek, kik jelen voltak, midőn ezt te, vadnai és B. kicsináltátok valamelyik kávéházban. 9. Hogy nőd beteg, kit én a legnagyobb gyöngétséggel tisztelek, ezen én legőszintébb részvéttel sajnálkozom. 9. Az én nőm is beteg, 2 nap óta fekszik. Erre te igen elmés viccet alkalmaztál ma is. Eddig a számla, de dátó 1856. december 31. Már most azt kérdem tőled, mit akarsz tovább? Hiszed-e, hogy valami különbség maradt fenn tartozásaink és fizetéseinkből? Ha hiszed, kívánsz-e annak kiegyenlítéséhez jutni becsületes lovagias úton? Én mindenkor szolgálatodra állok, és sokkal kellemesebb dolognak találom, ha egymás bőrébe szabdalunk, mint egymás becsületébe. Vagy pedig akarod, hogy tépjük széjjel a számadásokat, s menjünk a magunk útján egymás mellett, ahogy tudtunk menni eddig, megbecsülve magunkat és másokat? És egyedüli irodalmi faktoroknak engedni át a versenyt? Én erre is kész vagyok. Akár az egyik, akár a másik expedienst választod, ezt nekem rögtön írd meg, hogy a táborozásnak még a jövő labban vagy így, vagy úgy végét szakíthassam, s azután kérj bocsánatot kedves nőttől az én nevemben, valamint én is bocsánatot kérek az enyémtől, hogy olyan gondatlanok voltunk. Mi szerint azokat, akiket szeretünk, írók feleségévé tudtuk tenni. Ez úgy hiszem mind a kettőnknek egy nagy bűne, s mondhatom, hogy Laborfalvi Rózát nem jutott eszébe senkinek addig bántani, amíg Jókainé nem lett. Válaszodat várom, Jókai. Az Üstökös első száma 1858. augusztus 21-én jelent meg előre gyűjtött előfizetőkkel, s rohammal vette be a nagy közönség kegyeit. Már maga a cím is tetszett az országnak, mely a nép csalhatatlan ösztönével. Egy háborútól várta sorsának jobbra fordulását, és az Üstökös háborút jelent a közhit szerint. De az egész lap formájában és tartalmában is szerencsés volt, új elütő a többi nemzetek élszlapjaitól, tiszta magyar. És amellett elég változatos annak dacára, hogy a legkedveltebb három alak a szerkesztő pennájából nyerte életét. A kakasfejű emberként kívül ki, mint elmés versíró lépett fel itt, de prózában is sok mindenféle elménységet elpotyogtatott, csak hamar közkedveltségre tett szert a politikus csizmadi, aki a lap végén a felesége kérdéseire felelget, bölcs és jó ízű dolgokat in politicis. A Maestram egyes sikerültebb mondásai szájról szájra jártak az országban, és a csizmadiáknak is tetszettek, ezek miatt választották meg írójukat, tiszteletbeli csizmadiának a C-beli portentumok. Az Üstökös fő vonzerejét azonban a későbbi keletű tallérosi Zebulon levelei képezték, melyekben valamely aktuális közérdeklődésre számítható, többnyire politikai témát dolgozott fel hetenként, mézédes humorral. A Liptó megyei nemes urak hamisítatlan, zamatú, tótos nyelvezetével. Fölséges, derült alak ez a hosszú képű, nagyszakállú, furfangos és kedélyes Zebulon, ki az ő tót ravasságával és önző életfilozófiájával több mint egy évtizeden át legkedvesebb ismerősévé vált a magyar embernek, és sok keserűségében kacagtatta meg. Annyira egészséges és sikerült alkotás, hogy szinte élő embernek képzeljük. Maga életadója is úgy megszerette, hogy sok esztendő múltán egyik epizód alaknak állítja be a Kőszívű ember fiai című regényébe. Az Üstökösbe ezeken kívül sok jó ízű visszaemlékezést, humoros rajzot és apróságot írt Jókai. Nem annyira élclap volt, mint inkább a magyar humornak lerakodó helye. Olcsó élcek helyett színhumort kapott a közönség. Paráznaságnak, trágárságnak semmi nyoma. Jókainak kevesebb az apró pénze, mint az aranya. A törő metszett alakok közül csak inkább a csizmadia elméskedett, Zebulon ellenben humorizált. Az elmészség sokszor vág, sért. De a humor sohasem, az csak mosolyt csal ki az ajkakra, vagy könnyet a szembe, és édes meleget áraszt a szív körül, mert a humor nedve az író szívén átszivárogva csöppen el, s újra a szívekhez iparkodik. Innen van, hogy Zebulon úr soha se szerzett írójának bajt, de a politikus csizmadia és Kakas Márton akárhányszor. Elszólták magukat, vagy mélyebben vágtak a húsba, mint kellett volna. Jókainak vissza kellett vonni, helyre igazítani egyet mást, sőt, még párbajba is bonyolították. Az üstököst úgy szólván maga írta Jókai, mert az adomákat a közönség küldözte be. Azokat Jókai csak fésülte. Ez adomák összegyűjtésére nagy súlyt fektetett, pedig még akkora folklórnak hírehamva se volt. Mikor 1861-ben az akadémiának rendes tagja lett, a magyar néphumorról tartott székfoglalójában büszkén utalt az üstökösben megjelent mintegy 17 000 adomára. Ha engem valaki számadásra talál vonni, mi jogom foglalok itt helyet, nem fogom azt mondani, hogy íme írtam ennyi és ennyi regényt. Mert azok valószínűleg néhány lustrum elmúltával Dugonicsnak azon korszakban közkedvességű regényei szomszédságában fogják pihenni a boldog elfeledés álmát, de fogom mondani azt íme kötetekben gyűjtöttem össze a magyar néphumor elszórt adalékait, ezeket hagytam az utókornak, s ezek a kötetek élni fognak és tanúskodni, míg a magyar él. Az pedig él, míg a világ áll. Az üstökös nagy elterjedtségre jutva derekas jövedelmet hozott a konyhára. De volt is vele sok dolga. Eleinte rajzait is maga készítette, ameddig a jóízű Jankó János fel nem tűnt a láthatáron. A közleményeket maga írta, regényt írt, a magyar sajtónál és a vasárnapi újságnál vállalt kötelezettségeit végezte, hajnaltól estig az íróasztalnál görnyedt. Ennyi munkát nem lehetett sokáig végezni, ha vasból lett volna is. De nem volt vasból, sőt, inkább gyenge szervezetű. Szűk melle 94 cm terjedelmi fájni kezdett. Erre egy meghűlés következett, utána láza, köhögés, vérhányás, szóval egy kis csúcs huruta tüdőben. Betöltvén már a 33. esztendejét, a tüdővész nem olyan veszedelmes, mert lassan dolgozik, de erejének gyors hanyatlása mégis tág teret nyitott a legrosszabb sejtelmeknek. Sorba járta a nevezetes orvosokat, de ezek részint gyöngéd udvarias szólamokkal takargatták a bajt. Részint a szokott szerek használatát ajánlották, küldték Meránba, Gleihenbergbe, és biztatóan mosolyogtak, de ki tudja, mi van a mosoly alatt. Környezete elveszett embernek tartotta. Jókainé sokszor siratta meg, mikor ő nem látta. Az írói körökben úgy beszéltek róla, mint aki csak volt, sőt a közönségbe is elszivárgott, hogy a halálos kort magában hordja kedvencük, ami szomorúsággal töltött el az országot mindenfelé, ahol Kárpáti Zoltánt valaha olvasták. Pedig hol nem olvasták? Ebből az időből származik az a furfangja, melyet későbbi éveiben nevetve szokott elbeszélni bizalmas körben. Nem bírván eligazodni az orvosok tartózkodó szavain, hogy veszélyes-e a baja vagy nem, abban a hitben, hogy a pénz nem udvarias, beállított az első magyar általános biztosító társasághoz, hogy életét 10 000 forintra biztosítsa, majd megtudja most az igazat abból, hogy beveszik-e, vagy pedig be nem veszik. A társaságnál megígérték, hogy elküldik hozzá az orvost megvizsgálás okáért. Izgatottan várta, de az orvos helyett Pompéri János írótársa és az intézet titkára rontott rá a következő cinikus szemrehányással. Hát te nem szégyeled magad, hogy be akarod csapni ezt a becsületes magyar intézetet? 10 000 forintig akarsz bennünket megrabolni, holott tudod, hogy egy évig se húzhatod? Hiszen csak rád kell nézni, Ejnye, Móric, Móric, hát gentlemanhez való dolog ez. Jókai röstelkedett el is szomorodott, de a remény nehezen hagyja el a halandót. Másnap, harmadnap felocsudott levertségéből, hát ha mégsem áll a dolog olyan gonoszul. Hiszen Pompéri nem szakember, és nem is vizsgálta meg. Meg kell tudnia a teljes igazságot minden áron. Egy olasz biztosítótársasághoz ment, ott jelentette be a biztosítást, kérve, hogy küldjék hozzá az orvosukat megvizsgálni. Várta türelmetlenül napokig, de orvos innen se jött. Mi lehet az? Végre negyed napra maga a biztosító intézet igazgatója kereste fel, átnyújtva a kész kötvényt. De hát az orvos lepődött meg Jókai, akinek nem annyira a kötvény kellett, mint az orvosi vizsgálat. Nem szükséges, felelte az igazgató. De hiszen én halálos betegséget hordok magamban, nem akarom az urakat megcsalni. Isten ments ilyen gondolattól. A dolog különben úgy áll. Az intézet kitüntetve érzi magát, hogy hozzáfordult, és ilyen potom összeg már csak nem csinálhat egy Jókaival szemben molesztáló formaságokat. Jókai szerette elmondani ezt a kedves históriáját, és rendesen azzal fejezte be. Erre aztán elfásultam, megnyugodtam. Ej, mit? Én bizony nem futkosok tovább a halál után. Inkább elment, hogy kínzó gondolataitól megszabaduljon egy kis szórakoztató útra. Török Gábor volt kormánybiztos, és két fia társaságában bejárta Erdély nyugati havasait. Lóháton meredek sziklaösvényeken fel és le, szabad ég alatt hálva, délben este szalonnát falatozva a gyepen és törköly pálinkát kortyolgatva hozzá. Ez az út, ez a levegő megint emberré tette. Melvérzése megszűnt, és sohasem tér többé vissza. E betegség ideje alatt, de a következő két évben is keveset dolgozott. Ez a legmeddőbb időszaka. Éppen csak az üstököst ütötte össze hétről hétre, s megcsinálta évenként a Kakas Márton naptárt. A magyar sajtó szerkesztőségében megfordult ugyan minden nap, de a laptartalmában alig látni valami nyomát. Úgy látszik, megtetszett neki az az állapot, hogy ő beteg, hogy felesége is annak tekint is, hogy orvosai igyekeznek őt elidegeníteni egy időre az íróasztaltól. Sokat legyen a napon, erre biztatja Kovács Sebestyén és dr. Csausz Márton, mert a napfény a legjobb doktor. Jókai némi jel odamutat, költői értelemben fogadta meg ezt a tanácsot. És egy nap helyett két napnak fényében perzseltette magát, értvén a nap alatt egy szép özvegy ügyvédné ragyogó szemeit, amiből tömérdek perpatvar keletkezett a Jókai házban későbben. Valószínű, hogy az egész szerelmi történet csak holmi koholmány, a Jókainé öregasszonyainak léha pletykája. Nincs rá semmi megbízható adat. Tény azonban, hogy erről az állítólag a Rácvárosban lakó özvegyről tágabb körökben is szó esett. Úgy a Lonovicsné Hollósi Kornélia Egyetem utcai szalonjában, hol az írók összegyűltek teára, és minden érdekes napi eseményt megbeszéltek. A város oly kicsiny volt még, hogy semmi sem maradhatott titokban. Hát bizony nem csoda, emlegették, hogy Jókai semmit nem ír. Sokkal okosabb regényt csinálni, mint komponálni. És hát úgy van az, ha valakinek túl van a felesége a 40-en, de volt még egy másik özvegyasszony is, aki Jókait némileg elvonta az írástól, és lekötötte az érdeklődését. Ez az özvegyasszony, amint Tóth Kálmán énekelte róla később, mindnyájunknak édesanyja, 10 évi korta már a gyász fátyolt, és most egyszerre, valami vidámabb mosoly kezdett az ajkai körül derengeni. Egy ösztönszerű sejtelem fogta el, hogy sorsa nem sokára jobbra fordul. Hiszen alap is volt a sejtelemhez, de nagyon sekély. Ausztria szerencsétlen kimenetelű olasz háborúja. Ha a porkolábot jól elpáholják, talán örül a rab, de abból még nem okvetlenül következik a szabadság. A villafrankai békekötés valahogy rendbe hozta a császár dolgait. Mindamellett érezni lehetett a kormány gyeplőket tartó kezek lankadását, hinni lehetett, hogy a passzív rezisztenciát nem bírja ki a hatalom sokáig, holott a magyar hova tovább mind jobban összekovácsolva győzi a rossz sorsot, csak a jólétet nem bírja ki hosszabb ideig. Holt írók csontjaiból nőtt ki különben a reménynek ez a virága. Kazinczy születésének 100 éves évfordulójára rendezett ünnepeken izmosodott a hit, majd a berzseny ünnepélyek nevelték, melyeken magyar ruhában, mentésen, kardosan jelentek meg az úri rendek, az asszonyok pillangós főkötőkben, kisasszonyok ingvában, pártával a fejükön. Sohasem volt tökéletesebb a magyar. A nemzeti viselet fölélesztésében Jókai az elsők között járt. Versben, prózában dicsőítette az üstökösben. Régi mente, régi kalpak, kik a honért éltek, haltak, feltámadnak hát megint. Eleinte csak az ünnepélyeken szerepel, de mikor néhány fiatal főúr, Keglevics Béla gróf, Eszterházy István, a báró Balassa fiúk az utcára is kivitték, maga Jókai is Attilát és szűk nadrágot húzott. Jókainé pedig a Melinda pruszlikjában jelent meg a Váci utcán, ami nőben százszorta szebb minden asszony. A jogász bálon az Európában már az élemedettebb főurak és úrnők is jobbadán magyarban jelentek meg. Sőt, gróf Károlyi Lajos, egykori nyitrai főispán, ki pedig a szabadságharc ellen működött, mint császári biztos, ezen a bálon magyar díszben jelent meg. Alkalmat adva Podmanicki Frigyesnek, hogy a kredencben, még akkor az volt a büfé neve, következő tósztot mondjon a bécsi hatalom egészségére. Az Isten áldja meg azt a kormányt, mely odáig vitte a dolgot, hogy még gróf Károlyi Lajos is piros magyar nadrágban jár. A magyar ruhát sokan nem helyeselték hétköznapi használatul, mint kényelmetlent és költségeset. De a kehidai bölcs egyik mondása, amelyért nagy hálával tartoztak a gombkötők és passzománt csinálók, elsöpörte a gáncsot. Ha egy társaság fele részét megfeszített lábbal támaszkodó helyzetben látjuk, mondá Deák Ferenc, felette furcsának tűnik fel a magatartása. De ha megtudjuk, hogy a társaság másik fele ki akarja őket a helyükből tolni, akkor mindjárt érthetővé válik az egész kép. Így lesz általánossá a magyar ruha, és veszti lassanként a modern szokásokhoz és ízléshez nem alkalmas túlzásait. A kényelmes zrínyik és kazincik, és a kárneol gombos bundák váltják fel a csurapékat, kriszpineket, darutollas kanász kalapok a cilindereket, melyeknek bevetése gyakran idéz elő rendőri beavatkozást igénylő botrányokat Pest utcáin, a színházban vagy a nyilvános étkezőhelyeken. A jogászok valóságos vadászatokat tartanak a cilinder kalapokra. A nemzeti ruha már bizonyos immunitást kölcsönöz, minél fogva sietnek azt fölvenni olyanok is, akik nem szeretik. Mert ha nem is kényelmesebb, de biztosabb. Öreg urak vagy óvatos hazafiak zsinort varratnak a német pantallóikra, s alulra egy kis gombházat tesznek jelzésül. Ez az úgynevezett luteránus magyar nadrág, vagy amint Jókai elnevezte, Piszli Ungris, Piszli Deutsch nadrág. Mire megindulnak a kazinci és berzsenyi ünnepélyek városról városra, már akkorra a vidék is magyar ruhában énekli a szózatot. De holt költők, ha képesek is fölébreszteni és ébren tartani a nemzetet, csak fél munkát végeznének, ha távol a birodalom határain túl, a nagy Németországban egy harmadik holt költő nem jönne segítségükre, ki fölrázza a hatalom urait. Ez idő szerint indultak meg Németországban a Schiller születésének, századik évfordulójára rendezett ünnepek, és azokon elementáris erővel pattant ki a német egység gondolata és izzó vágya, hogy azt a ravasz, harmadik Napóleon, kinek kezei és szócsövei messze értek, szugerálta. A bécsi burgban mély redőt vont a különben sem sima homlokokra, az onnan fújó szél áramlat. Ehhez járultak az újabb olasz események bonyodalmai, Garibaldi vörös inge, a magyar száműzöttek mozgolódása. De a Garibaldi vörös ingénél is jobban siettette az események fejlődését, a fehér kabát szennyese. A katonai korrupció, mely az Einatten bűnügy tárgyalásakor megdöbbentő dimenziókban tárult fel. Bruck miniszter öngyilkos lett. A kincstár szánandó állapotba jutott. Mindezek a jelek a pitymallatot jelentették, s jött is olyan sorban a jobb idő, ahogy a virradat szokott megérkezni. Először csak egy kis pirkadás vehető észre, a császár fölmenti Albrecht főherceget, s magyar születésű Benedeket küldi Budára főkormányzónak. Azután a pátens elleni küzdelemért elítélt foglyok kapnak amnestiát. Rehberg gróf, birodalmi miniszter, Józsika Sámuel báróval tárgyal, hogy mit kívánnának a magyarok. A császár itt-amott egy-egy megjegyzést ejt el, hogy Magyarországot kibékíteni óhajtaná. Mindezek a hírek kiszivárognak a legcsodálatosabb csatornákon keresztül, s a megdermet országot felcsiklandozzák. Nyüzsgés és elevenség támad, mint mikor hangyaboly mozdul meg, ha a napsugarak megnyaldossák. Erre az időre esik a Jókai irodalmi termelésének megcsappanása. Szinte természetes. Ilyen házban bajos elmerülni a múlt dicsőségébe, vagy fantáziával teremtett alakok életsorsába. A várakozásnak testvére a türelmetlenség. Mindenki türelmetlen volt és lázas. Már egy-egy nemzeti színű zászló látás, amely az ünnepélyeken imitamot kitűzetett, extázisba hozta az embereket. Csodálatos, milyen csekélység tudja felvillanyozni azt, akinek semmije sincs. Érdekes napok voltak ezek, mindegyre történt valami. Egymást kergették a reménykeltő hírek és következtetések. Volt miről beszélni a városban. Jelentéktelen események voltak, de nagyoknak látszottak, s mint a futó tűz hömpölyögtek végig az országon. Dezsőfi Emil gróf egy alkotmánytervezetet dolgozott ki, és azt felolvasta konzervatív barátainak, Sáros Patakon, akik fölküldték vele Bécsbe, Gróf Andrássy Györgyöt. Valaki Deáknál járt Kehidán, vagy Vaj Miklósnál, Golopon, s a beszélgetés egyes részletei keringtek, szájról szájra. A főkormányzó Budán különösen kezdett átidomulni, mint egy meleg kályhához állított, Szilveszter apónak bajuszáról, szakálláról leolvadozott az uzmara, egyre nyájasabb és szelidebb arcot öltött a magyarok iránt, és hova tovább, mind kevésbé titkolta, hogy már a rendszer végnapjait éli. Mint varázsütésre, Pest is elevenedni kezdett. A nagyurak elhagyták vidéki kastélyaikat, és bejöttek a fókuszba politikát hallani és csinálni. A kaszinó termei benépesedtek esténként. Csekonics Jánosné szalonjában nap-nap után még a nők is politikáról vitatkoztak. A jogászok, akik rokonszenvesek voltak az öregek előtt, mert nekik volt a legfrissebb mártírjuk, gyakori tüntetésekkel verték fel a város csöndjét. E tüntetésekkel való elbánás adta csalhatatlan diagnózisát az örvendetes esemény elhomályosodásának vagy közelgésének, amint vagy éles tölténnyel dolgoztak ellenük, vagy csak kardlappal, vagy csak megriasztással és a végén udvarias rábeszéléssel a szétoszlásra. A politika, mint az ezer karú polip magához ragadott mindent. Az írói kompániák gyülekező helyein a Csigában, a Komlókertben, a Liciniusban, a Szőlőben és a Fillingernél nem volt többé szó se versekről, se novellákról, csak a politikai helyzetről. Mindenki remél, csak a nagy kételkedő kemény Zsigmond nem bízott, elterjedt pesszimisztikus megjegyzéseit, mint valami rémjóslatokat hordozgatták hírül a Pesti Napló munkatársai. Jókai nem járt a helyekre csak nagyon ritkán, ha valakit keresett. De a politikai helyzet senkit sem rázott fel jobban, mint őt. És senki sem volt a jobb idők bátrabb, szellemesebb és hatékonyabb előharcosa és kiképzője, mint Kakas Márton az Üstökösben. Nyári Pál most sokat járt be Nyáregyházáról, és Jókai sűrűn érintkezett régi patrónusával. A hajdani híres Alispánt mindig nagy társaság környezte a vidékről jött és a fővárosban lakó politikusokból. Ha az Aranysasban ebédelt, vagy az Európában, mindig asztalokat kellett összerakni. Tekintélyét a kiállott fogság még emelte. Szavait, következtetéseit, mint az emberi logika esszenciáját mély tisztelettel és figyelemmel hallgatták. Jókai árnyéka volt ilyenkor, és ez a ragaszkodás vitte a politika perifériájába ismét. Nem volt vérbeli politikus, és sohasem is lesz. Inkább hiúság és úrias kedvtelés volt nála, mint hivatás. De az egész világ politizált, ő se vonhatta ki magát ez alól. Nem volt ereje ahhoz. Divat, hát divat. Szenvedélye a politika nála soha se vált, inkább csak úgy a felületen csapongott. Sokszor nem is látszott érdeklődni a finomabb nüanszok iránt, amelyek mélyen alul összefüggésben tartják a látszólag egymástól különálló részeket. E sokszor pókháló finomságú szövedék az események legmélyén csak a beavatottak éles szeme előtt mutatkozik. Ők úgy látnak be egy-egy helyzetbe, mintha a haltesten át röntgensugarakkal betekintést nyernének annak bordázatára, szálkáira. Innen a biztonság, hogy a gerincet fölismerjük, amelyről minden szálka bizonyos rendszer szerint ágazik ki. Neki könnyű az eligazodás, míg a laikus minden tudás és látás nélkül kap fel valamely csontszilánkot. Jókai csak ilyen vasárnapi politikusnak látszott most is, mikor a politika még csak a fehér asztalnál otthonos. Később is, mikor úgy szólván mindent a politika foglalt el. Úgy tűnt fel nem egyszer kivált beszélgetés közben, hogy nem jól, nem teljesen jól érti a dolgukat, hanem mikor a tollát megfogta, isteni ösztönnel olyan érveket és megfigyeléseket hozott fel egyszer-másszor, éppen a mélységekből, hogy a legtanultabb politikust is meglepte. Jókait tehát mégsem lehet a kaszinó, kávéházak locsogásain és a lapok vezércikkein fejlődött átlag politikusok közé sorolni, akik nem látnak az orrukon túl. Jókainak van mélyen látó szeme, de az csodálatosan a tollán van, mint a pávának. A lángész ereje terjedelme meghatározhatlan valami. Ez a poéta, aki jóval a csillagászok előtt fedezte fel az Androméda csillagot, anélkül, hogy valaha belenézett volna a teleszkópba. Megvizsgálandó az égboltozatán éjjel kigyúló pásztortüzeket, bizonyára képes arra, hogy amihez fog, bármi legyen az, abban esetleg túlszárnyalhassa a szakszerű tudós határait. Népszerű lévén, mint csak kevesen, most roppant erőt képvisel színes tollával, s azon felül ő is a sokat szenvedett emberek közé tartozik, akiké a közeli jövő. Mert ha nem is volt fogságban, de rajta volt a kivégzendők Lajstromán. Nyári Pál asztalánál ismerkedett meg egy csomó előkelő politikussal, Gici Kálmánnal, akit diákkorában sokszor látott Komáromban a megyei urakkal. Itt mutatta be Nyári Almási Pálnak. Ugyancsak ekkor nyílt alkalma először találkozni Tisza Kálmánnal, kinek már akkor országosan csengő neve volt. Nem csak a Gyürki Ábrahám katonatiszttel vívott párbaja miatt, hanem a pátens elleni küzdelmeiért. Még friss volt bátor föllépése a bihari megyefőnökkel szemben, ki a geszten tartott házkutatásnál azt kérdezte, vannak-e a háznál izgató iratok? Van egy, felelte, és felmutatta neki magát a pátenst. Ilyen férfiakkal ismerkedvén meg egyre beljebb ment a politikába. Különben is, bár ezzel az Isten asszonnyal sohasem volt oly benső összeköttetése, mint a múzsával, nem nézett oly mélyen a szemeibe, és nem gyúlt iránt a lázas szerelemre. Végképp elhagyni sohasem tudta. Tisztán szépirodalmi munkáiban is sűrűn fordulnak elő aktuális politikai célzások. Imit-tamot elpotyogtatva, mint mazsol a szőlőszemek. Egy-egy ötletke, gúnyoros megjegyzés, találó kép, egy-egy oldalvágás zárjál között. A kortársaira gyakorolt rendkívüli hatás ezer titkából ez volt az egyik. Míg így várták 1860-ban a hazafiak, hogy mi lesz, maga e várakozás úgy szólván többet ért, örvendetesebb izgalmat keltett, mint azután a valóság, az októberi diploma. Hősünk alig dolgozott valamit. Elfelejtettem írni, panaszkodik, mikor az asztalához ül annyi pihenés után, hogy az elhalt Irinyi nekrológiát megírja, de háromszor szét kell szakítania a kéziratot, mert nem megy a munka. Ami pedig nála feltűnő eset, hogy nem nagyon skrupulózus abban, amit egyszer leírt, és teljes joggal. Gondolatai készen, kerekdeden, formásan szállnak le fejéből toll a hegyére. Úgyhogy kéziratai tiszták, csinosak, s alig van bennük törlés vagy beszúrás. De ez már az írói mesterség természete. Megfordítva jelentkezik pihenés után a termő agy és a termőföld újból való produkciója. A föld könnyebben hozza meg terményeit, ha hosszan pihent, az agy nehezebben. De azért majdnem biztos, hogy az egyiknek is, a másiknak is egyformán van szüksége a pihenésre. Csak hogy nem szaporodván a kötetek jókai jövedelme is csappant. Anyagi gondok mind jobban szorongatták. Az 1860. év tavaszán kénytelen volt eladni Magyar utcai házát, melynek helye beleesik a mai Kaplony utcába, és ezzel a lakók nagy sajnálatára megszűnt pesti házi úr lenni, ami csinos titulus volt akkoriban.